Budapesten születtem, és fiatal koromban, 21 éves koromban léptem be a jezsuita rendbe, ez egy szerzetes rend, ami aztán kezdte a kommunisták nagyon üldözni, bennünket nagyon nem bírtak a kommunisták, és elvették intézményeinket, betiltották működésünket, és akkor, mint hogy világszervezet vagyunk, Rómából, ott van egy főnökünk, ott jött egy lejtjeles üzenet, hogy akik már fölszentelt papokodott, persze maradjon a Magyarországon, és majd fognak szenvedni mindenkivel, az úgy is volt, mert hát sokat közülük börtönbe zártak. De akik még kispapok, amiket még ki kellene képezni, hát azok próbáljanak valamilyen kiszökni Magyarországról. És aztán talán majd egyszer, amikor újra engedélyezik itt a működésünket, majd visszajöttek. Hát így adottam én is 1949-ben, majd nehezen átvergődtem a már akkor készülő vasfüggönyön Ausztria felé, és akkor írtam egy levelet, ami Római Ágnes rendfőnökünknek, hogy küldjön engem Japán. Hát ennek több oka is volt, az egyik oka az, hogy talán hallottátok, Xaveri Szent Ferencnek a nevét. Ugye, ő volt az első ember, aki kiejtette Jézus nevét oda Japánban 1549. augusztus 15-én Cár Patra Kagoshima városában egy kínai rabló. És akkor kezdődött a keresztény század Kínában. És utána aztán jöttek más jezsuiták, és egy borzalmas üldözés kapott le aki a japán kereszténységre, úgyhogy sok vértanúk volt ott a mindenünkből is, vagy 120-130-at lettek ott kivégezve, csak a német keresztények voltak. Úgyhogy ez számukra egy szent föld Japán. És a másik világháború után pedig, mint tudjátok, egy teljes demokratikus alkotmány kapott Japán, szavaztak meg maguknak a japánok, teljes forrásszabadság, úgyhogy ott most lehetett már megint működni, szabadon is, nem volt már üldözés. És azon kívül engem még az is nagyon érdekelt, amit akkor már kezdtem mondogatni a vezető geológusok, hogy amikor más földrészekben, más országokban, más kultúrákban hirdetik Jézus evangéliumát, akkor nem kell exportálni a nyugati szokásokat, a latin nyelvet, vagy pedig a középkori skolasztikus filozófiát, hanem a tiszta evangéliumot kell oda vinni, és azt bele testesíteni az ottani kultúrába. És mindazok az értékeket, amiket az évszázadokon keresztül ott kiműveltek, a Szentlélek segítségével, és persze az embereknek a természetes képességével eszük kell azokat szépen tisztelni, tanulni terülni, és beleilleszteni a kereszténység gondolatvilágába, és a kereszténynek az életmódjába. Ezt úgy hívják egy szakértőben is, hogy inkulturáció. Tehát minden kultúrában a kereszténység egy kultúrára se kötődik, de minden kultúrát meg tud termékenyíteni. Hát ez engem nagyon érdekelt, ez az újfajta gondolat, és egyben is szeretném mondani, hogy együtt működni. Ezért kértem, hogy hát küldjenek Japánba. Rómából jött a válasz. Jó, elfogadom a jelentkezésedet, de előtt gyere le Rómába, fejedben még a tanulmányaidat, és akkor utána mehetsz. Hát ebben aztán az lett, hogy 6 szép esztendőt töltöttem Rómában, nagyon megszerettem azt a vállalatot, és 1956 nyarán akkor ültem hajóra, Nápolyban, és indult a Japán felé. Hát egy 50 napos utazás. Mostában a repülővel megy az ember, és 11 óra alatt ott van, de akkor hajóval mentünk, ez volt olcsó, és nekem olyan sikerült kiügyeskedni, hogy ingyen itt a hajó. Úgyhogy és ez sokkal érdekesebb, persze. Mert a hajó az megáll minden kikötőben, ugye 4-5 nagy kikötőben, és akkor föltárul előttem ez a hatalmas világárás. De egy kis földre az ismétlés az legyen, ha elmondom a kikötőket. Ugye Nápoly után az első kikötő volt Port Said, ez Egyiptom, a Szuvizék csatorna bejáratánál. Következő kikötő volt Aden, a Vörös-tenger négy csücskéjén. Aztán keletnek ment a hajó, következő kikötő Karachi, az ugye Pakisztán fővárosa. Onnan aztán délfele ment a hajó, egyre melegebb lett, mert következő állomás Bombay, az indiai köztársaságban. Még délre megy a hajó, és akkor lehetett látni, hogy ógyes, tegsős békákat a tengerben, a kuszkák, meg delfin csordákat, amiket játszadodni. Kolombó volt a következő állomás Kínának a szigetén. Aztán ment keletre a hajó, aztán jó pár napig csak tenger, tenger, azután rátszolnak szigetek, a Manái szoros, a Szingapúr volt a következő állomás. Onnan azután még tovább, most már Észak-Eletben, Hongkong, ott át kell szállni egy másik hajóra, és akkor így kötöttem egy Yokohamába. És persze ezeken a kikötőkön mindig partra szálltak, én mentem ott a kereső, hogy van-e talán. Vittem, még van mi keresztény dolog is ebben a nagy muzulmán tengerben. Na és ahogy megyek, tényleg az egyik utcasaroknál van egy templomszerű épület. Közelítek hozzá, és tényleg, ott áll a kapuban egy ferences, az a szép csuhájában. Hát én gondoltam, hogy nem olyan, mint jó messze Olaszországban, és itt az olasz el fogok menni, hát megszólítottam az olasz, hogy koncsolnak el a pár, és szóval misszionárium, várjunk, de csak hova ne, hozzá nem menni egyet a kézet, misszionárium is vagyok a pár felé tartok, láthatnám el a templomot. Hát ő ferences kedvességgel fogad, a venga, venga, padre, a venga, és jött a vezető, jöjjön, kedves, a vezető, közben, és pomedánkodtam, megmutatott, már kucsit a félben voltam, és közben észrevettem, hogy az ember nagyon jó beszélni olaszul, de valami a kiejtése nem volt ikus a olasz is. És itt a végén még mindig olasz nyelven megkérdezem tőle, Károly Pálda, én úgy veszem észre, hogy ön nem született olasz. Milyen nemzetiség? Magyar. Nagyon bentmentes volt ez a püspök a magyar. Széchenyi mondott, hogy ő a magyar, az keletné éppen, ugye, tehát én az a keletne valami, abban abszolút ez egy. És tényleg azt talán egyesek közben bizonyosan már tanultani japánul, észrevettétek, hogy magyar embernek könnyebb megtanulni japánul, mint bármely más európainak. Mert közös szavakat én nem nagyon találtam. A jó azt úgy mondják, hogy jaj. A sót azt úgy mondják, hogy sió. Aztán vártam, hogy jön a többi közös szó, és aztán nem jött. A nyelvészek, hogy van még rá, én nem találtam. Viszont a szó jön, az ugyanaz. Az ugyanaz. És a gondolkodás is például az, hogy tegnap látott ember. A tegnap látott ember. Az Japánban pont ugyanúgy mondja. Kino, mita, hito. Tegnap kino, mita, látott, hito, ember. Minden európai nyelvben pont fordítva vagy a sor. The man I saw yesterday, the man she did yesterday, the inhale, l'homme que j'ai vu hier, l'homme que j'ai vu l'autre dire, l'homme que j'ai vu tout l'autre jour, non, mais un homme qui a été mis, il a dit, 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 a japánnak a szellemi világára szeretném nektek beszélni, de vezetésű néhány szót erről, amit ti műveltek, mert ez ugye Budokannak nevezitek, mondta ezt a helyet, ugye egy Budó szót használjátok, ami magyarul úgy fordítja, hogy harcművészetek. De hát ez voltak éppen nem jó fordítás. Bu, ugye az tényleg harcok, vagy szamurai, ilyesmit jelent, de do az nem művészet. Dóhoz annyit jelent, hogy és ez egy alapvető fogalma az egész ázsiai vallásosságnak. Szanszkrit nyelven marga, kínai dao, japánul dó. És az, hogy budót mondják mindezeket összefoglalva, azt hiszem, ez egy modern fejlemény, de minden megvan a maga neve. És mindegyben ott van az, hogy út, aikido, a szellemek találkozásának az útja, judo, képlékenység útja, kendo, a szabjának, a kardnak az útja, sodó, a szépírásnak az útja, írásnak útja, kado, a világdíszítés útja, kyudo, a nyilazás útja, ezek mind utak. Ezek nem harcművészetek, ezek utak. És egyébként kellene rálépni, testestül, lelkestül, teljes odaadásban, és kell hozzá egy mester, akit úgy neveznek, hogy sensei, és milyen szép szó volt, és már írott, hogy sensei volna. És sensei, mi tudjátok, a hogy aki előbb élt, aki előbb született, mint én, ugye, aki már járta ezt az utat, megtapasztalta, hogy jó ez az út, és akkor az ő nyomában is ráléphetek, az útnál nem elég róla gondolkodni, hanem rá kell lépni, ugye teljes testi, lelki valóságon van, és szépen haladni előre rajta. És közben valahogy a mélységesen egyesülni az útnak a lényegével. Van ez a érdekes könyv, egy német embernek, Heligernek hívták, aki a kyúdot próbálta megtanulni a nyilazást. És sehol sem megtettük a német, ugye, aki túl öntudatos volt. Ugye, és mondta neki az ő szenszere, a mestere, nem szabad tudatosan elengedni azt az íjat, annak magától kell elengednie. Hát ez sehol sem ment a fejében a németnek, ugye? És a végén már próbál csalni, ugye? Hogy hát úgy kicsit főjehúzta az ujjal, úgy néz neki, mint hogy a magától menne, de ezt azonnal észrevette az ő mestere, meghallották, hogy ilyen csalóba, én már nem foglalkozom, és elűzte. Szegény Heliger oda volt, ugye? De a mester mégis megszánta, hogy üzenünk, hogy na, gyere csak még egyszer, ma este megmutatom, hogy kell. Este volt sötét volt, ugye, már csak egy kis apró mécseske volt ott valahol, ugye, messze 30-40 méter távolságban a céltávra, ugye, azt mondja, szinte nem látszott akkor már semmi sötétben, ugye, jön a mester, ugye, fogja a nyilat, a íjat és a két nyilat a kezébe, ugye, az a gyönyörű póz, mint tudjátok, ugye, teljesen minden összetelettem, hogy nincs ott semmi véletlen, hogy ilyesmi van. És egyszerűen csak, hát tényleg elengedődik az a nyíl, este veszi azt az a kis mécsest, nézzük meg. Aztán oda megy a céltáblához, az első nyíl ott van a fekete közepén. És a második nyíl belefúrod az első nyíl falkába. Egyik nem a táblában. Szóval ilyen érdekű dolgok vannak. De nagyon már bűnészetekben, amikor itt a utak, amelyeken járni kell, és amelyekben az ember valahogyan átalakul és fejlődik, és elcsendesedik, és elmélyül. A japán szellemi világ, az, most valós kérdés, mondjuk nekem valami, az négy elemnek az egybefolyásából származik. Az első az ő hősi nemzeti jellegzetességű, amely a sintóban, az istenek útjában öltött formá. A második, amely mélyen befolyásolta az egész gondolkodásmódjukat, a buddhizmus, amely időszámítások 6.-7. Századában jött be Japánban, és a középkortól kezdve terjedt el nagyon minden építőben. Ez Indiában származik, úgyhogy Kínán keresztül, Kórián keresztül, de indiai felfogási gondolkodásmódot ülteti át Japánban, amit Japán megint átalakítottak a maguk módját. A harmadik elem az egy tisztán kínai származású valami, a konfucianizmus. Az annyira vénévé lett a japánoknak, hogy ha megkérdezik tőle, hogy konfucianista vagy, akkor csak úgy néz egy nagyot, mert az annyira természetes neki, hogy már nem is veszi észre, csak a külföldi veszi észre, hogy ők a konfucianista etikát követik, és egy egészen másik legyenek. És a negyedik elem az pedig nyugati gondolkodás, a racionális, tudományos, szellemi gondolkodás, amelynek egy első futamba a 16. században kezdett beadni Japánban, amikor jöttek ezek a misszionáriusok, a spanyolok, portugálok főképpen. Utána jött ez a nagy elnyomás, akkor elakadt, de a 19. században jutott a megint teljes helyes energiával állott a nyugati gondolatok Amerikából, Európából. De ott is még akadályozták némileg, de már csak némileg, mert az volt, hogy a természettudományú volt a nyugatot követjük, a szellemiség az legyen tisztán japán, gondolták. De aztán jött megint a másik világháború után, már talán nem is olyan kívánatos módon, amerikai hatásra többi, megint egy nagy-nagy beáramlás a nyugati gondolatnak. És ez a négy valahogyan a japánoknak a lelkében összekapcsolódik, addig most schizofrénia lenne belőlük, tudnak egyszerre négy világban, valahogyan az mind eljapánosítva él. Hát most nézzük meg ezeket. Hát a sintó. A sintó az egy olyan egyszerű vallás, ami még más országokban is, Afrikában, meg a Csendes-óceán szigetekben, ilyeneket hasonló módon megvan, de Japánban ez évszázadokon keresztül szépen megmaradt, úgyhogy Japán az egy élő vallás történeti múzeum. Mert ott a nevi jártak tatárok és törökök, ugye az első külföldi hadsereg, amely Japán földre lépett, és tatárjárás, majdnem megkapták ők is, tudjátok, hogy volt az, ugye? Amikor a Batukán bennünket elpusztított, akkor a Kubilai Kán, aki Kínának volt már az ura, el akarta foglalni Japán. És egy hatalmas hadsereget küldött Japánba, hajóval persze, ugye? A vezérei nem nagyon voltak, nem nagyon értettek vele együtt, hogy a szárazföld akarva megyünk, de azért hát a japánok rettentően megijedtek, ugye, mert hát akármilyen jól tudnak is ők hívni, meg minden, hát óriási százezres sövegesben jöttek ezek a mongolok, meg mindenféle szövetségesek. Meg is érkeztek oda a Fukuoka tájékán, a Kyushuba, ugye, az első sadáladások már megkezdődtek, és akkor mi jött? Jött egy kamikaze, vagyis egy tajfun. És kérem, az egész mongol flotta elsült a tenger. Hát ez az összes japán vallások, buddhizmusi, a sintoizmusi mind azt mondták, hogy ez a mi érdemünkben mi imádkoztunk olyan nagyokat, hogy jöjjön ez a szél. De hát jó, hát minden esetre nem volt egy invázió, de a Kubilai Kán az rettentő dühös lett, és azt mondta, csak azért is meghódítom ezt a japán, és azt hiszem 5-6 évvel később, pontosan nem tudom hány évvel később, végig most futtad, építed, megint 300 ezer odaadta hozzá, megint ugyanoda ment ez a szerencsétlen, és megint jött a baj, másodszor, és akkor a tengerfenek irányban. Úgyhogy így újabbán megmaradt azok a régi dolgok, ahogy voltak. A sintó mostanában már nagyon kevés apám mondja azt, hogy én sintóista vagyok. De azért mindenki megünnepli a macori. A sintónak egyik lényege az ünneplés, az közös ünneplés. Ugye? Még most is minden városban, minden negyedben vannak az a saját kis dzsindzsáink, vagy tájsáink, ugye? És annak megvan a, hát úgy mondanák itt Magyarországon, hogy a búcsú napja. Ugye? És akkor a hagyomány szerint összejönnek az összes notabiliódák, az összes előkerülségek ott a faluban, és az egyik vezető mondja, felosztjuk a feladatokat, lesz nagy ünnepély, és a tessék befizetni a költségeket. És akkor mindenki előveszi a bugyellálisát, és ad neki három jent, ugye? Mert ez a hagyomány. Ez 500 évvel ezelőtt ezt állapították meg, hogy három jegyeket fizetni, ami jósabb már egy cukorkás selet vásárolni, de ez hozzájárult, ez csak egy szimbólum persze. Na és ott kezdődik a dobolás, ugye a dobolás, milyen nagyszerű dobos ezek a japánok, ugye, százszor jobbak, mint ezek a rock and roll népség, ugye, és hát kérdődik a gyerekek is, ugye, mielőtt van a búcsú nap, egy egész héten, minden este, ahol a korábbi pedig hálásak vagyunk nekik, szenvedtek, mennyit dolgoztak, milyen sok fáradtságba került az, hogy továbbadják az életet. És most a mi élet kicsit megköszönjük. Ugye akkor persze kimennem a temetőbe is, és akkor jönnek a dolgokat csinálják, amiket mi is csinálunk, milyen rendőrságos hírkövet, virágokat tesznek oda, de azt látszott egy kis rizsit alatt tenni ezeknek a szellemeknek. És amikor egy héten keresztül megvolt ez a sinton ünnepés, hát akkor mégse jó az, hogy a szellemek mindig is egy kis forgolódjanak körülöttünk, akkor a végén ezt nem minden csinálják, de sok helyen a szokás, hogy csinálnak egy kis papírcsónak, hogy sár, abban beletesznek egy mécses, és az átadik a folyó víz. És az én bolyóban megy a tenger. És ez azt jelenti neki, hogy az ősök visszatértek arra a helyre, ahhoz ő fejük, hogy az milyen, hogyan, mert nem nagyon mondanak észre, hogy a japán kívül ilyen új vallással, ahol mindenféle teóriákat mondtak elő. De szép ez a lét, hogy visszaemlékezik a gyökerekre, a kontinuitásra, a bizonyosságra. Hát ez az egyik szép dolog a sintóba, a másik szép dolog az a természettel való mély kapcsolat. A sintó, a dzsindzsák, ugye, azok mellett vannak azok az óriási nagy fák, ugye, amelyen rámogatják a kis papírcetliket, amelyből kérnek ezt, meg azt, meg amat, a kamitól. És olyan kedves az, amikor jönnek, ugye vannak faluhelyen, az utak mentén, apró kis kopott dzsindzsák, és akkor néha láttam, hogy jön egy fiú, meg egy lány, ilyen már farmernadrágban, ugye, és nagyon modern, és akkor oda érnek a dzsindzselé, és ott meghúzzák az a kötelet, és ott fönt a lábát csinál, ami ilyen csengőféle, de inkább olyan egy plén dobozkán. És ott jelenti a kaminak, hogy hát itt vagyok, figyelj, és akkor aztán szépen összeteszik a kezüket. Ez a legáltalánosabb emberi imagesztus ez. Becsukják a szemüket, meghajtják a fejüket, és látszik rajtuk, hogy valahogyan szépen valami ez imádkoznak. Egy pár percig, aztán mennek, és vidámon mennek tovább. És ez leginkább új évkor láttatom, mert új évkoztam, mindenki elmegy valahol. Vagy egy dzsindzsába, vagy hotelába, vagy akár egy keresztény templomba is. És oda megy, tömegek, és oda mennek, megköszönik azt, hogy a múlt évben életben maradtak, hogy jól ment az üzlet, hogy megszületett egy unoka, vagy ilyes valaki, senki sem volt beteg. Aztán kérik azt, hogy jövő évben se legyen bajunk, aztán kapnak egy kis amulettet, bedobják a pénzt, a felsejt, ugye a Tokióban a Meiji Jingu előtt ott áll egy egész rendőrsofor, és a rendőrök a rohadt rendőrnek néznek ki, mert az arcuk előtt egy ilyen védő valami van, és ez mire kell? Mert dobálják a százjeleseket, ugye? És hát, hogy az arcuk előtt nem lenne valami, akkor csupa sem lennének szegélyek, ugye? Mögöttük vannak a belsejek, nincs az rendőrlenség, nem azért áll a rendőr, hanem hát, hogy mégis akadnak lehet. És amikor elmennek, szép a család, mindenki szép japán ruhába öltözött, ha megkérdenének ők, hogy na mondd csak, hát kihez is imádkoztál? Hát akkor nagyon sokan bizony azt felölnék, megvogadnák a fejüket, azt felölnék. Hát azt nem tudom, hogy ki ezt imádkoztam. Ez persze egy kicsit kár, hogy hát nem tudják, hogy ki ezt imádkoztam, de az a tény, hogy imádkoztam, hogy valamiért, így mondanám, az ősír valakhoz, a mosolyó ős harmóniához, amelyben megbíztak, hogy valakhoz, egy ilyen mély optimizmus van a japánra lelkiségben, de szép dolog, és a Jóisten biztosan hallgat. Hát ez is megint egy szép vonása a sintónak. Tehát az ősökkel való szolidaritás, a nagy természettel való szolidaritás, a térképeken például külön meg vannak jelölve ezek a dajmokú, ezek a nagy fák, amelyek 500-600 évesek. Azok aztán öregek, ugye? Ott Kamakurában van például egy óriási fa, a Hashimaku előtt, ugye? Nem tudom, 3 méter magas. Neki, ugye? És hát azt nézik azt a fát, és igen, hát ez milyen. Meg azután tavasszal, ugye. A Japánban a tanév és minden ilyen dolog tavasszal kezdődik. Nem ősszel. És ez nem praktikus egyáltalán, nem, mert a nyár, tudjátok, hogy rég meleg a Japán. A nyáron nem lehet tanulni. és eddig egy hosszú nyári vokáció van a tanév között. És ez a folytatódik a tanév a jövő év áprilisán, márciusán. De ezért ágában sincs megváltoztatni. És miért nem? Na, egyszerű a válasz. Hogy is lehetne életem egy új szakaszát akkor kezdeni, amikor húrannak a levelek? Hát nem. Akkor kell kezdeni, amikor minden évvel és amikor virágzanak a cseresznyével. Hát én ilyen Japánban mentem, azt hittem, hogy ott sok cseresznyét fog enni, de nem, mert az a vad cseresznyével. Ugye még nincsen, hogy egy kibolyócskája, hát nem lehet, hogy akkor semmi de majdnem nőnek, ugye? És aztán bemondja a televízió mindig, hogy hol van a mankai, hol vannak teljes virágzanak a cseresznyével. Mert mind a japán, a hosszú, vékony oldaszág, amelyik délnyugatra észre-kelet felé megy, ezt a két hónap is eltart, amíg a serszévidágzások haladnak észak felé. És amikor megmondják, hogy Tokió van most virágzó serszével, hát akkor meg mindenki oda, ugye? És egy jéghintelítel serszével alá iszogatják a lírmort, meg egyéb indivalókat, tapsolnak és táncolnak, és közben nézik végig, hogy hullanak a cseresznyefáknak a színe. Hát ugye az észrevettétek, hogy a cseresznyefa és a többi gyümölcsfák azok nem hervannak el csúnyán. Nem lesznek ilyen elszíneződöttek, vagy összegyűrődtek, vagy is olyan, hanem mind a kis hópelyhek, szitáló hópelyhek hullanak le a föld, és ez mögé fejlészülnek. És mikor a japánok ezt nézik, és egy melankolikusnak, arra gondolnak, hogy én is el fogok húlni, én is. De hadd húljak el én is szép, hogy szépen múlnak el a cseresznyefák. Na, a japán az a legesztétikusabb népe a világnak. Hát nem csak a természetvédelmi, hanem minden nagyon szép. Ugye? Hát a legkisebb edények, ugye azok olyan szépek, olyan művészek, amikor ott főznek valamit. Az éjjel az először nézni, és utána szabad megenni, mert azok a színek ugye össze vannak passzívra, meg a formája. Tehát a japánok az egy borzalmas dolog, hogy egy nagy tányér, hogy mindent belesol. Csináljuk, ugye, a paprikás krumplit, korvás, a paprikás krumplit, hát ez egy lehetetlenség lenne japánban. Tehát egy kis icipici valami, aztán ez a következő icipici valami, aztán megint a pálcikával, ami nagyon praktikus dolog, én jól megtanult a pálcikát, még gyöngyvasót is tudta lenni pálcikával, és azokat nagyon könnyű elmosogatni, ugye, mert tudnád át azokat, csak úgy beleteszítnek a szemetről, és minden rendben van. Úgyhogy, hát, olyan esztétikusabb, még a hippik is elegánsak, hogy minden szép, és tiszták, ugye, a japánok azok, ha csak lehet, minden nap belegújnak az a meleg fürdőbe. Így hát akkor ottan fecsegnek és társalognak, és hát jól élik magukat. Szóval ez is kellemessé teszi a japán való tartózkodás, hogy ez az esztétikai élvezet is. Néha van egyben a nagy áruházakban, a legfősebb emeleten van ilyen kiállítás, és oda kiállítanak ilyen például bögréket, meg ilyeneket, és alá van írva, ez a bögre 8 millió jentbe került. Nekem csak meg nyugodni, hogy csak egy komoly bögrének néz ki, de ezek a tudósok, ezek tudják, hogy 8 millió jent érjét. Mert tényleg egyszerű, nincs rajta semmi különleges nézítés, de a formája tökéletes. De aztán ebben lejött a 6. emelet, és ott vannak a 300 jentét vásárolható konyhaedények, azok is olyan szépek, hogy legalább nekem laikus nyugatnak, nagyon szépek mindenki. De szóval ez valahogyan megint azt hiszem a sintóhoz kapcsolódik, ugye ez a nagy természettel valahol a rokonság. És a japánok azok, és ez a buddhizmus megerősítető ebben, olyan jóban vannak az állatokkal, még a bogarakkal is. A szemik, ugye ez a kamóca, ami egész nyáron ezt a gyerekek ugye fognak mondani egy kamócát, beleteszik egy kis kalitkába, és ott nézik, és hallgatják, és hagyják, hogy ez a muzsikáljon nekik. Nekem olyan furcsa volt, hogy most megint Magyarországon vagyok, hogy hogy viselkedik egy magyar ember, amikor bejön a szobájába egy darás, vagy egy lép, és hát úgy viselkedik, hogy egy gazdagot van. Fogja a papucsát, és ő Hát azt hiszem, a Sintóból ezeket a dolgokat lehetne az érdekünk is megtanulnunk, ezt a vidámságot, a hálaérzését, a közösséget, az együttünneplést, az összetartást, és hát a természettel a való szolidaritást. Hát a buddhizmus. A buddhizmus az persze egy sokkal mélyebb és nagyobb tudománya körülbelül vallás, mint a Sintó. Annak vannak nagy filozófiusai, a Nagarjuna, meg a Asanga, meg a Vasubandhu, meg ezek ugye, és nagy lelkisége, imamódjai, minden egy nagy mély tanításai, és a buddhizmus lólén egyszer írtam egy kis tanulmányt, amelyben összehasonlította a buddhista lelkiséget a keresztény lelkiséget. És van nagyon sok közös. Például mind a buddhista, mind a keresztény tudja, hogy e világ az elmúlik. Hogy nem itt a Földön van a mi végső célunk. Hogy nem a pénz, az élvezet, a hatalomnak a hajhászása teszi az ember boldoggá. Hogy valahogyan egy belső elszakadással kell a dolgokkal törődnünk, tudván, hogy úgyis egyszer mindent el kell hozni. Azt hiszem, egy közös vonás, és egy másik közös vonás, ami a Japánban ugye a buddhizmusnak a Mahayana ága terjedt el, a nagykocsi, ugye, és ott nagyon mondják azt, hogy az ős valóság az a Daijihi, a nagy-nagy irgalom. Az irgalmas jóság, az mindennek az alapja és gyökere. Viszont azért ezt mi keresztények is mondjuk, a Jézus mondta azt, hogy a senki se jó, csak az Isten, ő aztán nagyon jó, ugye. Úgy ezt is meg lehet tanulni a jogalmatól. Mögülten a csendnek a kultúráját, az egyszerűség kultúráját, az amikor az ember meglátogat egy buddhista szentét, hát az már egy hosszú előkészület, amikor megy azon az erdei úton, ha csak lehet, az az erdő végében, vagy a helyek között vannak ezek a szentélyek, jobbra, balra, bambuszligetek, ugye a kabócai járban énekelnek, gyönyörűen elkimosodva, sökörve az út, ugye, hogy megy az ember, egy nagyon kis végén van csend, végig van ott, bevezzék előtte a tori, a nagy kapu, ugye, végig ott vannak jobbra, balra mellette, egy ilyen kis bőrsobrok, ugye, csak nagy bőrsobrok, ezek a védő szellemek, ami minden valaszt távol akarnak tartani, emészteni a valasz szellemeket, van aztán a komaidu, ez a félig, ugye a félig oroszlán szemű alakú, a micsolít mindig, de ez is megint arra szolgál. Nem, az dolgokat imádnak a japánok, amit a régi viszonyású tévesek gondolták, hanem éppen nekünk védő szellemeké vannak odaállítva. A turhénak az az ív, a gyönyörű szépen kiímelt, és aztán átlépünk. Utána tisztulás kell, ugye, ott van mindig egy kis kutacska, vagy fordásocska, azzal megmosjuk kezünket, kiöblítjük a számokat, azután így megtisztulva, elcsendesedve megyünk bejjel, és hirtelen egy nagy udva előttünk, gyönyörűen fölgerebjézve, itt van egy-egy fabé, és előttünk emelkedik a Hondo, ugye, a nagy főépülete, a buddhista szentélyek, ami szinte az egész egy óriási nagy tető, ugye, amelynek szintén ilyen gyönyörű kiívelő formája van, fából van, minden zsindeg az persze nem, az épület fából van, ilyen fa lépsőből lehet fölmenni, cipőt levenni persze, ugye, és akkor az ember belép, és sőt, homály, nem igen lát eleinte semmi, és a tömjének az illata, az töltött be minden. A buddhista szentélyek, az egész buddhizmus úgy járja át a másik világra való vágyakozás, ahogy a buddhista szentélyeket a tömény illata járja át. És amikor az embernek a szeme kicsikét hozzászokott, akkor meglátja, hogy a középen teljes nyugalomban ott ül lótuszülésben a buddha, vagy valamelyik buddha. Ezek a buddha szobrok, ezek nagyon szépek, és nem is lehet nagyobb ellentétben elképzelni, mint egy buddha szobrot, és ezeket a mi barokk szentjeinek a szobraik, ahogy mindig állnak, és valami akarnak, és mondanak, ugye, a buddha nem mond semmit, az csak ül ott a békésben, így tartja az ujjait, ugye meditációs pózban, szeme majdnem egészen lecsukva, de végig az érzése, hogy hatalmas nem, ott van egy ilyen fazábra, fölakasztva valahol, amely gyakorlatilag halak formájában van, van kifaragó, és jön egy szerzetes, kezébe van egy vékony bot, és azt kezdi ütögetni. És hogyan? Tak, tak, tak. Csendes, egyik a csendességben. És jól kezdődik az imádság. A buddhista zenében van harang is, de az más, mint a miénk. Ugye, az egy külön haranglábot lógnak, ez egy nagy, ilyen formájú bronz harangok. Ugye. De nincs nyelvű. Nem kell azokat kongatni, hanem mellette lóg egy rúd, azt ő félrehúzzák, és elengedik. És akkor az neki megy, ennek neki ütődik ennek a harangnak, és a hangja az körülbelül ilyen, hogy BAM! És el visszaműkott az erdő. Tehát új év éjszakáját, hogy ilyen a 31-es, akkor mindenütt szól, ezek a harangok, ott a Tokióban is, ahol én ott a könyéken volt, 2-3 év úgy is a templom, az egyik harang kezdte már 14 órától, BAM! Szakrahozatokat szerencsétlenek, és akkor mondtam nekik, hogy te, hát sem látjuk el, a háztetőből van egy kis harangunk nekünk is. Mondtam, hogy éjfél vagyok, hogy szaladj föl, és akkor te is harangodtál. Jó, jó, ez lesz szaladj föl, hogy nézd a dolgát, szólnak a buti is harang, bam, be. Egyszerűen mond, éjfélből megszólal a miénk, gyilik, már hangulat, hát ez is szép a miénk is, az a húsvétat, azt kongatja, hogy harangunk, ugye, és örövözi a nevénysége. De hát az a buddhista harang is van ám üzenete. Van egy régi japán költemény, amely azt mondja, hogy a Gion szentének a harangja minden egy elmúlását kongatja. Ez úgy is van, ugye. Mindenki ragaszkodik dolgokon, amelyeket úgy is ott kell hagyni. Tehát a csend kultúrája nem hallgozja a dolgokat, minden egyszerű, és de minden szépen stilizálva, szépen. Úgyhogy ez valahogyan, ami a buddhizmusban nekem nagyon tetszett, ez az ősírra való ráhagyatkozás, ez az odatapadásból való mentesség, ez a minden élőlényen való szolidaritás, amit a buddhizmus is mond, és ezek szép dolgok. Ami a buddhizmusnak legelőre hiányzik, ugye, az az én te viszonynak a hangoztatása. Mert a kereszténységben ez lényeges. Isten megszólít minket, én pedig imámmal úgy mondom neki, hogy te Uram Istenem, mi Atyám, te Uram Isten, és ő megszólít minket. És ez azért van így, mert a kereszténységben az Isten fogalma az, hogy az Isten egy lenne magános. Az Isten, az Atya és a Fiú, a Szentlélekben való szeretet. Ezért az örök élet, csak mi felfogásunk szerint nem egy beleolvadás a bűnösségbe, hanem egy teljes mélységes egység a Szent Háromság Istennek, és ugyanakkor a szentek közössége, az egymással való boldog találkozás. Tehát ez valahogy a buddhizmusban hiányzik, persze az egy hiányzik Jézus Krisztus, mert a Buddha egy nagyon szimpatikus egyéniség, de itt mégsem védhető össze Jézusra és az ő szeretet. Na hát még más különbség is vannak, persze, de ezek voltak számomra a legfontosabbak. De mondom, soha lehet tanulni a buddhizmustól, de főképp ezt a csendet, ezt a békét, ezt a nem fölizgódj, ugye, és emlékszem, hogy amikor egyszer egy kyótói buddhista, zen buddhista kolostort néztem meg, jött egy zivatar. És ez egy nekem ott kellett csücsülni, amíg elmúlt az zivatar az engavában, ugye a balkonokon, a fa balkonon, ami mögött volt az ő kegy. Egy gyönyörű, szép, kis, tipikus, világos madarolók úgy nézzük azokat. Ott a kert, hogy vagyunk ki. De van egy másik fajta vallás, van ez a buddhista, a miénk, amelynél az ősorlósággal való egységnek a keresése a lényeg. És ez a kert, amit ebben a buddhista szentében látsz, ilyen típusú kert. Nem arra való, hogy néz, hanem arra való, hogy előtte elcsendesek, és egyévé ér vele. Hát megérdemli majd el, hogy én sem azt gondoltam, hogy nem kéne így szembeállítani ez a két vallási típus, vagy a kereszténység, hát talán, hogyha az izraelita vagy a muzulmán vallásról lenne szó, akkor ez a szembeállítás passzol. De a kereszténység az mind a kettőt mondja. Az Isten az én Uram, aki megszólító, de ugyanakkor a belsőbbnél, legbelsőbbnél is beér. Szent Ágoston mondta ezt így, de jó, intimio, intimo, be jó. Az Isten még az én szívem legmélyébb belső belsőnél is beér, és mélyében van én bele. A kereszténységben is voltak mindig misztikusok, akik az Istennel való bénység és egységet élték meg, és tapasztalták meg. De ugyanakkor megmaradt az Isten Szent Háromság, az Isten megszólítása is. Tehát a buddhizmusról ennyit is volt, de nem mondom, én ennyit mondom. Én most jön a harmadik, a konfucianizmus. Hát ez egy érdekes dolog. A konfuciusról, amit így nevezik az Európában, ez a jezsuitáknak a bűne. Tudnék, a 17. században a jezsuiták befurakodtak a kínai császári udvaron. És lettek udvari csillagászok, és a császár nagyon becsülte őket. És ők meg becsülték a konfuciusnak a műveit, lefordították Athénra, és kinyomtatták itt Európában. Én kezemben volt az a könyv, Rómában találtam azt a könyvben, amely az a címe, Konfucius Socrates Sinensis. Konfucius a kínai Szokratész, és az ő művei, a Rongó, a Nalektárnak, a Menciszta a művei szépen le van a fordítva. Hogy lett ő Konfucius? Hát az ő besületes nem az, hogy Kung. Kung. És a Han dinasztia kinevezte őt országos mesternek. És az kínai Fujie országos mester. És ezért lett Kung Fujie. És az ottani jezsuiták, hogy ott voltam császári udvarban, ezek a fülében úgy hangzott, hogy Konfuci. És amikor latinra lefordították, gondolták, hogy egy tisztességes névnél egy uszkera név. És oda mindeztették a konfuciót. Hát akkor egy teljesülőbb szép, de hát így így Európában. De én mindig csak Kunga sem mondtam. Kunga sem jó. Ő nem volt kisebb 5. hatodik században. Nem volt se vallásalapító, se proféta, se misztikus, hanem egy tartig becsületes ember. És ő számára a becsületesség, az emberiesség, ez volt az abszolút. És azt mondta, hogy hát még az életem árán is én az emberiesség az útját követem. Az emberiesség az nem jó fordítás, de nem találtam jobbot. A kínai írásélet, meg a japán írásélet, ami ugyanazt nézitek, mindjárt tudják, hogy nincs ők. Tudni, az emberiességet úgy írják, hogy odaírják az ember jelet, és mellé ír a két viszintes vonás. És két viszintes vonás a japán írásban, a kínai írásban mit jelent? Na, két viszintes vonás. Egymás alatt. Ezt csak tudják. Olyan egyszerű. Na, nem? Annyit jelent, hogy kettő. Na. Ugye az ember is mellé a kettő, és ez egy jel, ugye? De annyit jelent, hogy az ember, akkor igazán ember a kettesben van, ide de többesben van, másokkal él, másokért él, másoknak szolgál, másmény már a felelőssége. Ez az ember is. Amikor megkérdezték a kúrmestert, mondd kicsi, bonyolat már meg ezt, de mindig emlegetett ezt az emberességet. Japánul Zsen, kínai Zsen, japánul Zsin. És azt mondta, az annyit jelent, hogy szeretni az embereket. Nagyon egyszerű. Ő aztán azt is mondta, annyi ez az emberiesség, hogy amit nem akarod, hogy veled tegyenek az emberek, te se tedd másokkal. Mit jelent emberiesség? Emberiesség azt jelenti, hogy a négy tenger közötti minden ember testvére. Mi az emberiesség? Melyik kérdezik tőle? Ugyanúgy örülni a másik ember sikerének, mint a magaménak. Hát ez nagyon szép dolog. De ez a, és azt rendszerte a spekuláció. Így jól, hogy szeretik a spekulációt, de a kínálok nem, és a kumbassa sem, ugye. Amikor a praxis számolik, ugye. És ezért az elények, amiket még a hangoztat, az, hogy az országok a vezetői, azok legyenek erényes emberek. Mert hogyha az ország vezetője nem erényes ember, akkor akármennyi törvényt és parancsot ad is ki, senki sem fog neki engedelmeskedni. Ha viszont erényes ember, emberes ember, akkor nem is kellene a parancsokat kiadni, minden rendben van. Az előjárók viselői gondját az alattvalók tiszteljék az előjárókat, egy kicsit ilyen tekinti előmutató mester, de nagyon hangoztatta egy tanítványa, hogy az országban a legfontosabb a nép, és csak harmadik helyen a császár. És hogyha a császár nem a nép javát szolgálja, akkor akár forradalom most el lehet zavarni. Ez egy nagyon szép etikai erő. Aztán így hangoztatta még a szegénységbe való megelégedést, az erkölcsi bátorságot, a szavunkhoz való hűséget, a szorgalmat, az együttműködés, és hát mindennek az emberi viselkedésének, ami egy harmonikus közösség építése szükségesek, a formája, az pedig az előzékesség és az udvariasság. Kell a tartalom, hogy emberi sem lenni, de kell a forma is, hogy senkit sem megbántani, rendesen viselkedni, tisztességesen öltözve lenni, olyan hadszínfejlődéssel legyen, amelyet másokat nem bántani. És ez, hát az egész konfucianizmus a japán átvették ezt az emberiességet, és a japán nagyon emberiesnek tudnak ám lenni, nem mindig persze, de azért japán igen, és a kudvajasságot azt aztán a szártára égik. Ennél persze megvan a hátrája is. Nagyon nehéz tudni, hogy japán mit gondol. Mert ő nem azt mondja, amit gondol, hanem azt mondja, hogy ő gondolja, hogy szeretni. Hosszú ideje türelmesen lett, ugye. Például, hogyha ő ide jönne ebbe a szobába, és mondjuk kölcsönhetne kérni az itt órába. Hát akkor lejön először, összehasszunk, meghajlunk egymásnak, és hát mindig vigyázni, hogy ne emelkedjék föl egyenesen, föl előjük, a másik meg van hajolva, de aztán végig nagy nehézségre időzít is, egyesített, és akkor lejön. Akkor hozzám a teát, ugye, ahogy látom, ti is műveltek, aminek az az előnye, ennek a tölteának, hogy semmi íze nincs. De hát ez a jó benne, hogy megnyitják az ember. És szükség a teát, és akkor kezd beszélni arról, hogy milyen jó idő van már. Szép esik a nap. És akkor nekem azt kell mondani, igen, én szeretem a napsütésre idő. Nem szabad elmondani, szó se lehet. És aztán azt mondja, na hát ez a szava milyen ízlésre van berendezve. Hát ilyeket kell mondani. Szép, én nagyon szeretem a fehér emeszer falakat. Igen, én szeretem a fehér színeket. Na és milyen jó képek vannak itt, föl vannak írni a képekkel. Igen, hát így megválogatja a képet. És várom, mikor nyugodt ki már az ember arra, amiért jött, ugye. De miután már 50 dologban szépen megegyeztük egymással, akkor mondja, hogy most első, hogy nekünk is van neki itt az óráját. De hát a nyugodt emberek nagy türelem van szükség. De nem hajlósuk ebben van csak a házban, hanem szépen előkészíti a dolgokat. Amikor a papa elmegy reggel a munkahelyére, akkor az egész család oda sereglik az ajtóhoz, és mondják neki, hogy itt egy asály, ami annyit lehet, hogy menj, és méltóztassál meg, itt visszajön. Ő pedig a férfiasra azt mondja, hogy itt egy vász, ami annyit lehet, hogy megyek, és még így visszajön. Na látjál, hogy ilyen szép, hogy nem megyek, aztán nem látjátok már a és aztán ott kell állni az ajtóban az egész familjának, kutyás, ugye, amíg ő az utca végére nem jut, és aztán befordul a másik utcába, mert ott a sarkon feltétlenül visszafordul, és integet, csak úgy dehálik. De és akkor este hazajön a papa, néha nagyon késő, mert az úgy szorgalmasra kell, hogy menjen dolgozni a gazdaság ilyen, akkor ő kiáltja el magát a bejáratnál, hogy találj ma, igen, most végeztem. És akkor megint a házért mondják, jó, hogy a sejmásnál, de jó, hogy még tudszattál jönni, és a szépen előről kizítva az ofuró, a meleg fürdő, meg a jó vacsora, meg a televízió bekapcsolva, és meg a itók, és akkor aztán visszatökkel a 17. századi Japánból, mindig egész nap a 21. vagy 22. század a simáról. Na, még az előbb bemegy egy üzletbe, ugye, Arigato gozaimashita, ami hát annyit jelent, hogy köszönöm, de a szó szerint fordítjuk le, akkor az annyit jelent, hogy igen ritka dolog, hogy valaki ilyen jóságosan méltóztatik lenni. Hát ugye, ha emberrel így törőd, így kezdődik, akkor kevesebb az így fontosnak a nyomos fekét. És ezért a hosszú japánok az igen várandóságnak, mert tényleg a legközelebb is így a világon, minden vagyunk ellenére. Nagyon tehát, amikor valakivel beszélgetek, mondjuk az ő könyvét, hát akkor azt kell mondani, az ön kiváló könyv. De ha én közel megemlítem a magam írását, akkor azt kell mondani, az én semmit nem írő könyvem. De ez mindenki, ez a forma, ez meg kell tartani. De egy hasonló dolgok vannak még a főzésnél is, amikor egy nagy vasolára van meghívva valaki egy családnál, akkor hát jön a mindenféle étel, és a végén ugye jön a háziasszony, most már levette a kötényét, és szép kimondóban van, ugye, rámeg a sarkára, így kétkedik, mint teszi a térdére, és meghajol, és azt mondja, hogy oszomatsu samodesta, ami annyit jelent, hogy rosszul elkészített, ízetlen vasarom. Na és ilyen persze a vendégnek azt kell mondani, hogy ilyen csúsisóra, gocsiszó samodesta, egy csodálatos lakom. Hát eddig aztán mindenki meg van elég ellen, ez néha bajok történnek, mert volt egy misszionális atya, aki nem érte Japánba, még nem ismeri a szokásokat, szintén megölti a vacsorára. És hát jött a végén a kedves háziasszony, hogy hoztam azt tudtam, hogy és nem rögtön elkezdett a vacsorát. Szegény atya nem tudja, mit kell mondani, azt mondja, hogy szúdesz. Tehát, hogy úgy van. Mindenki elsállt. Tehát ez már látja, éppen tavaly novemberben lettél legfizető, hogy a történet utána jártak. 188 japán embert, akikről pont adataik vannak, hogy azért lettek néha élve elégetve és mindesetre kivégetve, mert keresztények voltak, és nem voltak hajlandó megtartani. Ezek remek emberek voltak, közülük volt négy jezsuita, de a többiek azok szinte valamennyire világosak voltak. Egy édesanyja, aki például három gyerekével együtt égettek el Máriára, ilyesmi, és kitartottak a hitükben, ugye úgy már ez végig is a vértanok vére, az egy, az kegyelme között valami, úgyhogy azt hiszem a kereszténység. Én ott tanált a Tokióban van a Szofia Egyetem, a jezsuita atyák alapították ezt, még az akkori pápa, a 10. Pius parancsára 1911-ben. Eleinte nagyon nehezen ment a dolog, mert ez militarizmus volt Japánban, de jelenleg Japánnak egyik legjobb egyetemévé jött ki magát 11. hanem mi magam kérdezni. Hát kérdés, atya, ő még nincs annyi, hogy kiéri a keresztsége, de nem ellenzi ám azt, hogy én megkérdezek velem, sőt, mondta neki, hogy már kérje meg a atyát most mindjárt, hogy majd tartsa meg a mi esküvőket, mert én akkor már keresztül leszek. Meg is tartottam az esküvőket, iránta való szimpátiával Budapestre jöttek Nászútra, rengeteg fotografáltak, ugye Budapest én nem telik el egy esztendő, megjelenik nálam a fiatal férj. És azt mondja, kedves anya, én most minden nap olyan nevűen boldog vagyok. Az egy kis feleségemnek a szeretetben szerelme, az engemet minden nap boldoggá tesz. Ez egy kis feleségem hiszi, mert atyától tanultuk a Bibliában is otthon, hogy ez a szeretet ez örökké meg fog maradni. Még odaállt is, még a mennyországban is. Nem múlik el. Hát atya, hát én is szeretném, ez sír. És nem csak szeretnék, hogy én ezt már hiszem is volt. Hát én is utána kérdeztem, hogy hát van nekem így, nem volt, ugye? Tehát ő is megkereszteltem, akkor már ketten voltam, ugye? És hát akkor engem az általános rendfőnök, úgy kinekült az Magyarországra. És hát kapom tőlük a levelet. Kedves atya, örömmel közöljük, hogy megszületett az első gyerekünk, kislány, mindjárt megkereszteltetik, ám, Marika, Mária, Marika, keresztelt, nagyon változás elmentem Japánba, megjelentek ide a sokadatokra, pedig kereszeltem ők is, most a hárman, a papa hozta a kanyát, hogy viszél a magyikát, hogy nézett rám az ő nagy szeveségében. Viszont mondja neki a papa, hogy megintjuk, már megkereszeltem ő a magyikát, de tessék az így még egyszer. Még sokkal többet lehetne csinálni inkubáció címén, úgy csak kevés.
és ott oda vagyok oldatlan látszik.
És ezért eljött, hogy mélyen meghajolnak, ugye? És hát így fejezik ki az oltári szentség iránti tiszteletünket. Megoldtál egy másik dolog, és egy kis dolog, a szentáldozás előtt itt Magyarországon azt mondjuk, a többi egyéb országban is, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomból jöjj, hanem csak egy szóval volt, és meggyógyul az én lelkem. De ez nem egészen passzol oda, ez akkor passzolt ez, amikor nem megy, még nem nagyon vettek áldozni, szóval helyetik el ezt mondták. De a japán püspök adnak a döntésére, és a japán ezt Rómában is jóval hagyták, így szól nagyon ima, hogy akkor mondom a szentáldozás előtt. Sűrő állatlan a kamerón Krisztó, eljön a hinocsinak kátre, állatlan olyan, te vagy az Isten fia, Krisztus, az örök élet kenyere. Kihez mennénk, ha nem te hozzád. És te tényleg az áldozó. Az örök Krisztus. Tehát nem még Japánban gondolom, még nem nagyon sokra mentünk, ez nem még sokkal inkább kell tenni. Ahol előbb de vannak ezzel, az például Afrika. Nem tudom, láttatok már egy olyan kongói rítusban végzett misét. Arasztal valami. Én csak a videót láttam, de hát igen, adtak ott dobornak, és énekelnek, afrikai volt, és a papok, a papságnak jöttek táncrépni, és az oltárban, a minisásról nagy, lángzsás, Krisztus fiatal ember, és a vise elején, nem a vége felé, az elején mondja a pap, akinek a fején van egy süveg, ilyen madától lakó, akkor mondja, közösségek más a békelébe, aztán van a libírió, ugye? Mindenki ölelgeti, már vállalni, aztán kezdenek énekelni a glóriát is, hogy a magasába Istennek, és ez is az afrikai ritmusban, dobolással, mindenki mozdulok, és a papuságot pedig ott oltárt úgy gondolja táncolni. Hát ezt nem mondom, hogy nekem így kell esélni Magyarországon, de hát Afrikában ez egy nép ünnepi rend belőle. A lényeg az ugyanaz, de a megközelítés az nagyon más lehető. Hát ilyen dolgok, meg aztán Dél-Amerikában, ott megszületett ez a felszabadítás teológiája, ami már egy jó inkulturáció a keresztésének, hogy nem csak magyarázatni kell a Szentírás, hanem a Szentírás alapján.